Szia Balázs! A múlt heti adásunkban Gerő Tamás beszélgetett Várándi Gergellyel az állatkínzás törvényi tényállásáról, és ennek kapcsán egy konkrét ügyről. Balázs, te vagy a védője az említett kutyapanzió üzemeltetőjének, és úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell hallgatni a ti álláspontotokat is. Valóban büntető eljárás van folyamatban a kutyapanzió üzemeltetője ellen?
Igen, jó napot kívánok minden kedves hallgatónak, kollégának, vagy nem kollégának egyaránt. Mindenekelőtt nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, az ügyfelem nevében is és saját nevemben is. Valóban van büntető eljárás folyamatban, nem akarom kikerülni nyilvánvalóan ezt a kérdést. Sőt, az is igaz, hogy védencem meggyanúsításra került, ami viszont mindenképpen azt gondolom, hogy sérelmes, hogy bár a Várándi kollega tényleg azt gondolom, hogy a korábbi podcast adásban nagyon diplomatikusan fogalmazott olyan szempontból, hogy ne legyen beazonosítható az ügyfelem. Ez később már úgy lett a közösségi médiába közzétéve ez az adás, és mellé egy szöveges közlemény, amiből egyértelműen beazonosíthatóvá vált az ügyfelem, aki azóta az elmúlt egy hétben rengeteg fenyegetést és szidalmat kapott. Na most ezzel kapcsolatban mindenképpen leszeretném szögezni, hogy az, amivel az én védencemet gyanúsítják, ez természetesen abszolút elítélendő, mind az ügyfelem, mind én teljes mértékben elítéljük mindenfajta állatbántalmazást, nyilvánvalóan azt is, amivel védencemet gyanúsítják, amennyiben ez igaz lenne, ha valakit ezzel gyanúsítanak, és az bizonyossággá válik, az nem valóban a legszigorúbb büntetés kell kiszabni.
Mivel azonban gyanúsítják pontosan, azt elárulod itt az elején?
Állatkínzással gyanúsítják, méghozzá egészen pontosan 16 rendbeli állatbántalmazással, és ezzel kapcsolatban ugye fontos megjegyezni, hogy itt ami miatt a közvélemény teljes mértékben ellene fordult, az ugye maga a gyanúsítás. Tehát mindenhol most már azt hangoztatják, hogy hát ha valahol gyanúsítás történik, akkor az már mindenképpen megtörtént, itt akkor nyilvánvalóan ez nem lehet kétséges. Na most ezzel kapcsolatban ugye fontos azért azt látni, és nyilván a kollégáknak ezt nem kell magyarázni, de talán aki nem jogász, nem tudja, hogy a gyanúsítás, az ugye a legelső lépcsője a bizonyítási, illetve a büntető eljárásnak. Tehát sem a védő, sem pedig a védenc nem is tud megnyilvánulni a gyanúsítást megelőzően. Egyébként ez nem olyan régóta van ugye így, hogy ha valakit egy büntető eljárásban adott esetben később gyanúsítottként kell kezelni, akkor ugye van egy ilyen szabály, hogy őt tanúként előtte nem hallgathatják meg. Most ebben az esetben is az történt, hogy való igaz, vannak olyan tanúk, egészen pontosan három tanú, aki azt állítja a védencemről, hogy állatokat bántalmazott. Emellé valóban szolgáltattak fényképeket is három darab sérült kutyáról. Na most ezen bizonyítékok alapján én nem vitatom, hogy egyrészt, hogy a kollégának meg kellett tenni a feljelentést, másrészt az sem, hogy ebben nyomozást rendelt el a rendőrség. Nyilvánvalóan, hogyha van olyan bizonyíték, ami arra utal, hogy itt történhetett állatbántalmazás, akkor ott el kell járni, ki kell nyomozni. Ennek azonban a legelső eszköze az, hogy nyilván megkérdezi a rendőrség azt, akit ezzel vádolnak, úgymond, hogy ebből mi az igazság, mi az ő álláspontja. Onnantól kezdődhet el ugye az elemzése annak, hogy ki mond igazat, kinek milyen érdekében áll az, hogy valamit mondjon, milyen összefüggések vannak esetleg az adott személyek között, stb. Stb. Ennek az első lépése volt a gyanúsítás, tehát szeretném megjegyezni, hogy ez nyilván nem az eredménye még a nyomozásnak, hanem pont a kezdete. Azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, és itt szeretném azzal tovább folytatni, hogy milyen ugye nyilván felmerül a kérdés, hogy miért mondanák ezt a tanúk, hogyha ez nem igaz.
Igen, ráadásul a tanúk, ha jól tudom, itt a panzió korábbi munkatársai voltak.
Így van. Ennyire egyébként nem is egyszerű a helyzet, ugyanis ha abból indulunk ki, hogy a bírósági eljárásokon ugye annak megítélése szempontjából, hogy felmerülhet-e elfogultság a tanúvallomások kapcsán, mit szoktak kérdezni, ugye perben, haragban, rokonságban áll-e tanú a vádlottal, akkor itt ebben az esetben, ugye még csak gyanúsításról van ugyan szó, de megállapíthatjuk, hogy a három elfogultsági körülményből kettő is fennforog. Ugye az egyik tanú, az a védencemnek a korábbi élettársa, akivel 3 évig élt együtt, és ezen idő alatt ez a tanú nem csak élettársa volt az ügyfelemnek, de ennek a, ezt a panziót üzemeltető cégnek a kizárólagos tulajdonosa is. A másik két tanú valóban szintén ott dolgozott a panzióban, az egyik 3 évig, a másik 7 hónapig. Ők egymással álltak az információink szerint párkapcsolatban, és haragban váltak el mind az élettárs, mind pedig a másik két tanú az én védencemtől, méghozzá nagyon komoly szakmai ellentétek miatt, és nagyon komoly védencemet ért fenyegetőzések közepette. Ezen túlmenően szeretném megjegyezni, hogy ugye nagyon okosan feltette a nyomozóhatóság tanúi hallgatások során azt a kérdést, hogy ugye, ha itt tényleg ügyfelem részéről rendszeres volt az állatbántalmazás, hiszen azt mondják, hogy ez napi rendszerességgel történt, sőt, volt olyan, hogy naponta több alkalommal bántalmazta, kínoszta a kutyákat a védencem, akkor ugye, hogy lehet az, hogy mégis ennek ellenére állatvédőként, állatszerető emberként 3 évig, de a legkevesebb ideig ott dolgozó ember is 7 hónapig ott dolgozott. Ugye erre az volt a válasz, hogy hát azért, mert bizonyítékokat akartak gyűjteni, mielőtt onnan eljönnek. És itt szeretnék arra rávilágítani, hogy az ő egyébként rengeteg ellentmondástól terhelt, és fizikai lehetetlenségeket is tartalmazó vallomásukat kizárólag 3 olyan fényképpel támasztották alá, illetőleg olyan fényképekkel, ami 3 sérült kutyát ábrázol. Egyetlen egy olyan bizonyíték nincsen, ami arról szólna, vagy amin az látszódna, hogy a védencem az akár egyetlen kutyát is bántalmazott volna. Én azt gondolom, hogy ennek akkor van különös jelentősége, ha figyelembe vesszük, hogy ez a 3 személy nemhogy hónapokon, de éveken keresztül a legszorosabb kapcsolatban állt az ügyfelemmel. Ugye én azt gondolom, hogy fedett nyomozókat megszégyenítő lehetőségeik voltak, hiszen az egyik tanú az kifejezetten élettársi kapcsolatban állt a védencemmel, tehát ő gyakor, neki nyilvánvalóan mindenhova, még a hálószobában is bejárása volt, a másik kettő pedig szintén ugye közvetlen környezetében dolgozott a védencemnek, és nyilvánvalóan mindenre ráláttak.
Sőt, tehát arra gondolsz, hogy lett volna lehetőségük egy bántalmazás közben levideózni, vagy
akár egy képet készíteni, így van,
különösen a terheltről.
Igen, különösen úgy.
Meg, tehát csak a kutyákról vannak fényképek, a sérülésre kutyákról. Itt nálam is muszáj megkérdeznem, én is láttam ezeket a fényképeket a kutyusokról. Tehát megkérdeztem, hogy hogyan szerezték ezeket a sérüléseket? Mert ugye ezeken a fényképeken valóban látszik, hogy sérültek a kutyák.
Igen, ezen vannak olyan fényképek, vannak olyan kutyák, akik egymással történt verekedésből szerezték a sérüléseiket. Egyébként ezt állatorvos is alátámasztotta, hogy a sérülések keletkezhettek egymás fogaitól. És amit még tovább szerettem volna folytatni, hogy igen, készíthettek volna arról is felvételt, mert nyilván egy olyan helyen sérült kutyáról készíteni felvételt, ahol napi szinten 200 kutya van ellátva, évek, tehát 3 év alatt készíteni 3 kutyáról felvételt, ahol sérültek, azt, hogy egyébként az pontosan mikor készült, milyen körülmények között. Van olyan kutya ezek közül egyébként, csak nyilván ez már a nyomozásra tartozik, akiről ezt követően készült olyan fénykép, ahol a legboldogabban álló farokkal rohangászik a füvön, és kifejezetten boldog kutya benyomását kelti. Tehát nyilvánvalóan az, hogy készültek olyan képek, amiken sérült kutyák láthatók, az nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy akkor itt védencem bántalmazta ezeket a kutyákat, még akkor sem, hogyha emellett készítettek olyan fényképet is, teljesen ismeretlen időben és körülmények között, amin egy szöges léc látható. Tehát azt gondolom, hogy egy óvodában is van olyan, hogy megsérülnek gyerekek, valamelyiknek vérzik az óra, és emellett még egy szöges lécet is lefotóz valaki, akkor az nem azt jelenti, hogy az óvónőnél szöges léccel veri a gyerekeket. Egyébként visszatérve még erre a lehetőségre, hogy tudtak volna ugye fényképet készíteni, vagy videófelvételt ezek a munkatársak. Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy a háromból kettőnek kifejezetten feladata volt az, hogy fényképeket és videókat készítsenek a kutyákról. Tehát munkaeszközként is náluk volt az erre alkalmas készülék. Tehát nyilván bármikor lehetőségük lett volna erre, hogyha egyébként ez megtörtént volna. Még egyszer mondom, hosszú évek alatt az állítólagos napi rendszerességű bántalmazás alkalmával. Egyébként ezzel kapcsolatban szeretném még azt is elmondani, hogy ebben az ügyben ugye állatorvos is meg lett kérdezve, hogy azok a sérülések, amik egyes kutyánál előadásra kerültek, azok keletkezhettek-e úgy, ahogy azt nagyon szemléletesen egyik-másik tanú előadta. Több esetben is kifejezetten kizárta az állatorvos, hogy olyan mechanizmussal keletkezhetett volna az az adott sérülés, amit a tanúk leírtak. Tehát azt gondolom, hogy itt számos olyan szempont és számos olyan dolog van ebben a nyomozásban, amit azok a hallgatók nem ismernek, akik ugye csak a feljelentőnek a közleményét olvasták, és ezért kérem, hogy várják meg nyomozásnak a befejezését, amire egyébként az én tudomásom szerint lehet, hogy már nem is kell túl sokat várni. Egy nagyon fontos körülmény.
Tehát értem a védelem álláspontja szerint itt egy gyakorlatilag egy ilyen bosszú hadjárat indult a panzió üzemeltetője ellen. Korábban elmerült egyéb konfliktusoknak a végkifejletje ez a történet, csak azért, mert tehát gondolom tanúként meghallgatták a tanukat, tehát akik szolgáltatták ezeket a bizonyos felvételeket, és minden bizonnyal kioktatták őket a hamis vád bűncselekményére, és annak a szankcióira, tehát hogy ennek ellenére így iratkoztak. Biztos, hogy benne a kioktatás megtörtént.
Köszönöm a kérdést. Biztosan megtörtént, én sem tudom, hiszen nem voltam ott, a jegyzőkönyv szerint megtörtént. Azt gondolom, neked sem kell túlmagyarázni, meg a kollégáknak sem, hogy a gyakorlatban, én azt gondolom, hogy sajnos Magyarországon mi a gyakorlat, hogy mennyire figyelemfelhívó módon szokták felhívni a hamis tanúzásra, vagy a hamis vádra a figyelmét a tanuknak. Igen, így van, gyorsan elhadarják, nem hangsúlyozzák ki, hogy ez igenis hosszú börtönéveket is jelenthet akár.
Tehát az alapesete az ugye 3 évig terjedő szabadságvesztés.
Hát és így van.
Eljárás indul az érintett ellen, onnantól kezdve meg ugye még több.
Még súlyosabb. Itt ugye nem, hogy csak eljárás indult az érintetten, hát ezt meg aztán már főleg nem szokták ilyen szépen cizellálva elmondani, hogy ami egyébként például ebben az eljárásban történik, az milyen szigorú büntetéssel jár, hiszen valóban, ahogy mondod, nagyon jól látod, ebben az esetben nem, hogy csak eljárás indult, de még meg is gyanúsították ugye ügyfelemet, és azt meg látjuk, hogy már önmagában ennek a büntetőes legelső lépésének, ahol egyáltalán lehetősége van arra a védencemnek, hogy elmondja a saját álláspontját, már milyen vádak, meg milyen szörnyű fenyegetőzések érik ugye a közösségi médiában. Tehát ez már szinte, én azt gondolom, hogy helyrehozhatatlan károkat okozhat önmagában, hiszen az emberek nem mindig figyelik végig egy ilyen eljárásnak a teljes kimenetelét, és nem várják meg a végét. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez az ügy ilyen szempontból is nagyon nagy jelentőségű. Én személyes érintettséggel is rendelkezem, hiszen van egy kiskutyánk a feleségemmel, akit pár hónapos korában fogadtunk be. Ő több mint 7 éve jár már az ügyfelem panziójába, a legnagyobb megelégedéssel, a legnagyobb boldogsággal. Egyébként az, hogy a kutyák ott így érzik magukat, nem csak én mondom, hanem rengeteg olyan gazdi a napi 200 kutya tulajdonosa között, és több más alapítvány is, akik a mai napig hisznek.
Jelen üzemel a panzió?
Tessék?
Üzemel jelenleg a panzió?
Üzemel, méghozzá nagyon érdekes, illetve jó kérdés volt a Gerő kollega részéről a múltkor, hogy ilyenkor ugye mit lehet csinálni, hogy még esetleg a jogerős bírósági döntés előtt elejét vegyék a további állatbántalmazásoknak. Ugye nem véletlen, hogy továbbra is üzemel, és ez nem azért van, mert hogy Magyarországon az ártatlanság vélelme az ennyire fajsúlyos lenne, hanem azért, mert a gyanúsítást megelőzően már 3 alkalommal voltak kint helyszíni ellenőrzésen, teljesen véletlenszerű időpontokban, a gyanúsítást követően meg szintén voltak kint 1 alkalommal. Rendőrség, önkormányzat, hatósági állatorvosok. A 2 hektáros területet mind a 4 alkalommal átolt szettig átvizsgálták, minden alkalommal kijelentették, hogy nemhogy bűncselekményre utaló jelet nem találtak, de egyetlen egy olyan állatot sem fedeztek fel a több száz kutya között, akin bármilyen olyan viselkedési jel mutatkozna meg, hogy az bántalmazás alatt áll. Én azt gondolom, hogy azért ez egy elég fontos körülmény szintén, amit eddig lehet, hogy nem tudtak az emberek. Én egyébként azt javaslom, hiszen most is tüntetést szerveznek csütörtökre a panzió elé, hogy ha ott észérvekkel rendelkező, vagy tényleg az igazságot kereső emberek fognak megjelenni, akkor természetesen normális mederben, és nem pedig veszélyeztetve a kutyák testépségét vagy nyugalmát, de nyugodtan menjenek be, szerintem ügyfelem lehetőséget fog erre biztosítani, nézzék meg ezt a panziót. Ez a legkomolyabb felszereltséggel rendelkezik, amit csak el lehet képzelni. Ügyfelem az összes pénzét ebbe a panzióba fektette, 20 éve foglalkozik kutyákkal, ez a panzió is 10 éve üzemel, minden egyes helyiség, minden egyes rész a legnagyobb igényességgel van kialakítva. Ezt arra vonatkozóan mondom, hogy ugye a tanúktól megkérdezte a nyomozóhatóság, hogy vajon miért bántja a kutyákat a védencem, amire az volt a válasz, hogy azért, mert gyűlöli a kutyákat, a kutyák idegesítik őt. Erre adódott ugye a következő kérdés, hogyha ez valóban igaz, akkor miért üzemeltet 20 éve kutyapanziót ez a hölgy? Amire az volt a válasz, hogy anyagi okok miatt. Most azt gondolom, hogy meg kell nézni ezt a panziót ahhoz, hogy ez a kérdés eldönthető legyen, hogy valaki, aki gyűlöli egyébként az állatokat, és napi rendszerességgel bántalmazza őket, az kizárólag anyagi okok miatt egy ilyen panziót tart efen vajon vagy sem, és a gazdik olyan véleménnyel vannak róla vagy sem, mint amilyen véleményeket egyébként hál' Istennek lehet azért olvasni a hozzászólók között szép számmal.
Megkérdezni, hogy ugye ezen feljelentést leszámítva, tehát korábban volt-e olyan, hogy a gazdák panasszal éltek, hogy az állataik lesoványodva, sérülésekkel, rossz fizikai lelki állapotba tértek-e haza?
Nem, ugye olyan nem hivatalos hírterjesztés már a büntetőjárás megelőzően is volt, méghozzá éppen a 3 tanú egyike részéről, ami kifejezetten a panzió lejáratásáról szólt. Ugye ez az a kollega volt, akivel rendkívül komoly szakmai ellentétek voltak az ügyfelemmel. Amíg ott dolgozott ez a kollega, addig rengeteg olyan alkalom volt, hogy állítólagosan véletlenül nyitva maradtak a kenelek, és a kutyák egymásnak mentek, ugyanis ennek a tanúnak az volt a szakmai álláspontja, hogy egymás között le kell, hogy játsszák a kutyák, hogyha valamilyen nézeteltérésük van. Itt szeretném felhívni még a szakmai képzettségre a figyelmet, hogy azért ebben a panzióban nem csak cuki-muki kutyákat látnak el, ugye persze vannak gazdis kutyák, ilyen kutyák, olyan kutyák, de rengeteg közötte az olyan kutya, akit utcán találtak, aki korábban harci kutya volt, viadalokban vett részt, traumákon átesett kutyák, tehát borzasztó állapotban, borzasztó lelki állapotban oda került kutyák. Ezeket egyáltalán nem mindegy, hogy az ott dolgozó szakemberek milyen módon kezelik, az én ügyfelem álláspontja szerint megengedhetetlen az ilyen jellegű hozzáállás, hogy játsszák le egymás között. Ebből adódott borzasztó nagy konfliktus, aminek az lett a vége, hogy elváltak az útjaik, és ezt követően több alapítványt is megkeresett egyébként ez a tanú, azzal, hogy állatkínzás történik ezen a helyen. A megkeresett panziók közül a legtöbb nem hitte el ezeket az állításokat, hiszen rendszeresen ellenőrzik a kutyáikat, és tudják, hogy ez nem igaz. Volt olyan alapítvány, amelyik felült ennek az állításnak, és ugye volt, aki ezt közzé is tette saját bejegyzésében a közösségi oldalon. Ezzel kapcsolatban egyébként magánvádas eljárás is folyamatban van. Tehát nyilván én egyébként nem azokat kárhoztatom, azokat az embereket, akik adott esetben felültek itt ezeknek az állításoknak, mert nyilvánvaló, hogyha valaki ilyeneket hall, hogy állatokat bántalmaznak, állatokat kínoznak, az borzasztó, hát ez nyilván egyenlő azzal, mint hogyha egy gyereket bántalmaznának, az, hogy ezt az emberek elítélik, és hogy ez ilyen indulatokat kelt, az azt gondolom, hogy nem abnormális, sőt, az azt mutatja, hogy az embereknek egészséges az értékrendszerük. Én csak azt az egyet kérem, hogy azt az alapvető jogot, miről már volt szó, az ártatlanság vélelmét, azt ugye nem nekünk jogászoknak kell tudni, mi tudjuk, mi megtanultuk, tudjuk, hogy ez mit jelent. Éppen én azt gondolom, hogy a laikusoknak, vagy a nem jogász embereknek kell ezt megvilágítani, ezért van borzasztó nagy jelentősége, mert csak egy pillanatra belegondolunk abba, hogy mi van akkor, hogyha nem igazok ezek az állítások, akkor azért az borzasztó, hogy milyen módon tehetnek ezzel tönkre egy embert, és egyébként egy olyan helyet, ami pont hogy jó az állatok számára. Tehát az állatvédőknek hívnám fel a figyelmet, hogy csak egy pillanatra gondolkozzanak el, hogyha ezek nem igazak, ezek az állítások, már pedig semmilyen bizonyíték ennek a megtörténtére, hogy az én védencem akár egy kutyát is bántalmazott volna, nincs, akkor ez milyen káros következményeket okozhat. És nagyon szeretnék egy példát elmondani, ami annyira jól illusztrálja itt ezt az egészet, hogy mennyire lehet okos az igazságszolgáltatásban régóta dolgozó embereknek a tudatát befolyásolni félrevezető állításokkal és csúsztatásokkal. Ugye a Bárándi kollega az előző podcast adás elején felhívta rá a figyelmet, hogy ezen a helyen bizony külön helyiség volt fenntartva ügyfelem részéről az állatbántalmazásokra. Ezt az alkalmazottak csak szörnyszobaként emlegették. Ezt valóban mind a három tanú ugyanígy mondta el a tanúkihallgatások során, amiről egyértelműen az a következtetés vonható le, hogy az én ügyfelem bántalmazásai meg szörnyűségei következtében a hátam mögött az alkalmazottak ezt a szobát csak szörnyszobaként emlegették. Hogy mennyire éppen az ellenkezője az igazság, azt az alábbiakkal szeretném illusztrálni. A szörny szoba az nem az alkalmazottak által lett elnevezve, és nem szörny szobának hívják, egészen pontosan szörny RT szoba a neve. Védencem találta ki ezt az elnevezést, méghozzá három tanú egyikével, korábbi élettársával, amikor még ő is ott volt a panzióban. Az elnevezés oka egyébként az, hogy ugye a mesefilmből vontak párhuzamot, hiszen a Szörny RT című mesefilm arról szól, hogy a legkülönfélébb szörnyek a főszereplői, akiről ugye kiderül a mesében, hogy mindegyik igenis kedves, érző, érzékeny lény. Most az a közös helyiség, amit Szörny RT-ként lett elnevezve, az ugyanerre a célra szolgál, hiszen az a egyetlen ilyen közös helység, ahol a legkülönfélebb kutyák össze vannak engedve átmenetileg, ezért lett Szörny RT ennek a neve. Hogy ez így van, azt egyébként számtalan dolog bizonyítja, mindenekelőtt az összes többi panzióban lévő helyiségnek az elnevezése. Csak egy-két példát mondanék. Zutropolis szoba, Troll szoba, Mancsőrjárat szoba, Némó szoba, Minyon szoba, Tom és Jerry szoba és Dr. Bubó szoba. ugye emellett van a szörnyertészoba, minden egyes helyiségnek a bejáratára egyébként ki van rakva az elnevezés, ahogy a szörnyertészobának is. Minden egyes helyiség az adott mesefilmből származó eszközöket, figurákat, vödröket, stb. Tartalmaz, sőt, minden egyes helyiség alapját képező mesefilmből meg lett vásárolva a mesekönyv, ami szintén ott van a helyiségekben. Na most azt gondolom, hogy ezt beállítani úgy a volt élettárs részéről, aki részt vett ennek az elnevezésében, akkor, amikor még szerette és jó embernek tartotta az én ügyfelemet, tehát ezt kifordítani úgy, ami egyébként nagyon ügyes, tehát nyilván, ha azt mondja valaki, hogy külön szoba lett fenntartva a szörnyűségek elkövetésére, és az alkalmazottak ezt csak szörny szobaként emlegették, kigondolkodna másként, mint hogy ez egy elmebeteg. Itt viszont pont az ellentétjéről van szó, és érdekes módon ezt mind a három tanú tudta ugyan, de egyiknek sem jutott eszébe, hogy aztán érdemes lenne elmondani, hogy ne erre asszociáljanak az emberek. Itt egyébként szeretném hozzátenni, hogy nyilván nem Bárándi kollégát akarom ezáltal kárhoztatni, hiszen biztos vagyok benne, hogy ő sem tudta ennek a pontos okát, ennek a helyiségnek az elnevezésének, de hogy ebből teljesen más következtetés vonható le, mint ami a valóság, azt gondolom, hogy ez a példa nagyon jól illusztrálja.
Igen, hát köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad, és megosztottad velünk, meg persze a hallgatókkal. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos mindkét oldalt megismerni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megismerhettük a ti álláspontotokat.
Én nagyon köszönöm, és még egyszer kérem, hogy mindenki várja meg, arra van a nyomozás, hogy ott a nyomozó hatóság ugye ki tudja deríteni, hogy ki mond igazat, ki mit, miért állít, és ennek a befejezését várják meg az emberek, azt követően ítélkeznek, sőt, ha lehet, akkor nyilván csak akkor, hogyha jogerős lezárás van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál.
Köszönöm szépen. Szia, Balázs.
Szia, köszönöm.